Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, örülök, hogy újra közöttetek lehetek, és együtt nyithatjuk meg Istennek igéjét. A legutóbbi alkalommal vállaltam egy szolgálati témát, és most ezt szeretném beteljesíteni, ezt a vállalásomat. Korábban kaptam már azt a feladatot, hogy beszéljek közöttetek a Krisztus központú hármas angyal üzenetről. Egy alapigét szeretnék olvasni Jelenések könyve 14. fejezetéből, és ott a 6. verset. Így hangzik az ige. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Idáig az ige. Ahogy említettem is, a hármas angyal üzenetről szeretnék szólni, de egy kicsit másképpen, mint ahogy általában beszélünk róla. Mi nagyon sokszor adventisták leragadunk egy bizonyos irányzatnál, beszélünk a fenevadról, a fenevad képéről, a Babilonról, annak leomlásáról. Most teljesen más megközelítésből szeretnék szólni a hármas angyal üzenetről. Azt szeretném kiemelni belőle, amiről a legkevesebbszer szoktunk beszélni, pedig a legtöbbször kellene. Vagyis most Jézus Krisztust szeretném ennek az üzenetnek a középpontjába állítani. Teszem azt azért is, mert Péter apostol az ő levelében arra tanít bennünket, hogy amikor a biztos prófétai szóra figyelünk, akkor a világ világosságának fénye kell feltámadjon bennünk, azaz Jézus Krisztusnak kell feltámadni szívünkben. Amíg nem Jézus Krisztus kerül minden profétikus üzenetünk középpontjába, az annak a jelzése, hogy még nem gyulladt fel az a fény a szívünkben, aminek világosságánál Jézust is felismerhettük volna a profétai üzenetben. Ezen azonban lehetőségünk van változtatni, hiszen a Szentírásban ilyet olvasunk, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál fényesebb lesz a teljes déli. Vagyis mindig jobban és jobban közeledhetünk Jézushoz. És hadd áruljam el, hogy valamikor fiatalabb koromban én is megírtam a Dániel és Jelenések könyvét, ennek a proféciai magyarázatát, Isten profétai lámpása címmel, azonban ha ma írhatnám, akkor egy kicsit másként írnám. Mert sokkal jobban kell nekünk Jézus Krisztust a prófétai üzenet középpontjába helyezni, mint ahogy általában tesszük. A Jelenések könyvét, ha olvassuk, a 10. fejezetben az adventi nép egy különleges küldetést kap, és ezzel kapcsolatban azt parancsolja Jézus, hogy ismét prófétálnod kell neked népek, nemzetek, nyelvek és királyok előtt. Általában hajlamosak vagyunk a prófétálás alatt is a jövőre mutató kijelentések magyarázatára hagyatkozni. Pedig a prófétálás nem feltétlenül ezt jelenti, hanem egyszerűen csak azt, hogy az Isten igéjében a korábbi próféták által adott kinyilatkoztatásokat hirdetjük, magyarázzuk, beszélünk másoknak. Vagyis az Isten igéjét tolmácsoljuk. Amikor annak idején Saul király Sámuel próféta iskolájába tévedt, a lélektől vezérelve, akkor ő is prófétált ott. De nem kapott kinyilatkoztatást, hanem az igét magyarázta és értelmezte és tanította az ifjakat. A hármas angyali üzenettel kapcsolatos prófétálásunkkal is hajlamosak vagyunk leragadni, hogy csak a történelmi, beteljesedő eseményekre vonatkozó kijelentéseket értelmezzük, magyarázzuk az üzenetünk részeként. Pedig, és éppen ezért olvastam ezt az igeverset bevezetőként, hogy a hármas angyal üzenet leírása azzal kezdődik, hogy az angyal kezében az örökkévaló evangélium van. Vagyis arra készül, hogy evangéliumot hirdessen a föld lakosainak. És mi is az evangélium? Jó hír, örömhír. Ha szó szerint olvassuk végig a hármas angyal üzenetet, még az elsőnél elmegy, de a második, harmadiknál, Ott nem sok örömhír találunk szó szerint leírva, ha nem figyelünk a prófétai nyelvezetre. A Bibliában adott örökkévaló evangélium középpontjában mindig, minden esetben a megígért megváltónak kell állni, és a megváltás eseményének. Egyébként az egész Biblia erről beszél. Ezért nekünk a hármas angyal üzenet hirdetésünk középpontjában is elsősorban Jézussal kapcsolatos üzenetet kell megtaláljuk, és azt mutatni be az embereknek. Péter azt írja, amire hivatkoztam is az ő levelében, hogy amikor a biztos prófétai szóra figyelünk, akkor ennek eredményeként a hajnal csillag támad fel a mi szívünkben. A Jelenések könyvében pedig Jézus maga mondja, hogy én vagyok a ma fényes hajnal csillag, vagyis neki kell feltámadni a szívünkben. Ha a prófétai beszéd nem ezt munkálja, akkor igazából nem érte el a célját. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a Krisztus nélküli üzenet hirdetésünk Krisztus nélkül száraz tantétellé válik. Ezért szükséges, hogy az igének minden részletében találjuk meg Jézust. Először magunknak, és ha magunknak megtaláltuk, akkor őt mutassuk be másoknak is. A bizonyságtételből hadd idézek néhány gondolatot. Sok igehirdető csak beszédet tart és bizonyítékot ad elő bibliai tárgyakról, és alig említik a megváltó megmentő erejét. Bizonyságuk így nélkülözi Krisztus megtisztító vérét. Áldozatuk Kain áldozatához hasonló, és ehhez hasonlít a Krisztus nélküli prédikáció. Olyan, mint Kain áldozat. Lehet szép, gyönyörködni lehet értékes, de a lényeg kimarad belőle. Később azt írja Ellen White, hogy ha mi a hármas angyal üzenet erejét és lelkét akarjuk, akkor a törvényt és az evangéliumot együtt kell feltárnunk, mert ez a kettő elválaszthatatlan. De ugyanakkor azt is írta, hogy mi, mint nép, addig hirdettük a törvényt, amíg olyan szárazok lettünk, mint a Gilboa hegye, amely sem esőt, sem harmatot nem kap. Nekünk Krisztust kell prédikálni még a törvényben is. És akkor majd lesz nedv, táplálék Isten éhező népe számára. A törvény ugye csak a tilalmakat mondja a felületes olvasó számára. Ezért nagyon sok emberből egyfajta ellenállást vált ki, de nekünk meg kell találni a törvényben a szeretet alapelvét. Mert a törvény az Isten jellemének a másolata, és amikor a törvényt be akarjuk tölteni, akkor tulajdonképpen a szeretetet kell betölteni. Jézus a gazdag ifjúnál is erre akart rámutatni, hogy hiába tartottad meg betű szerint a törvény, ha a törvény szellemével nem azonosultál, ha nincs szeretet benned. Mert a törvény a szeretetről beszél. Hogy szerethetem az Isten, és hogy szerethetem a fele barátomat. A Bibliában található proféciák általában nem hétköznapi nyelvezettel íródtak, hanem jelképes módon kifejezett és elmondott üzenetek. Vagyis nem közvetlenül nyilatkoztatják ki mindazt, amit Isten szeretne velünk közölni, hanem csak közvetett módon. Ha figyelembe vesszük a proféciának ezt a sajátos nyelvezetét, amikor a hármas angyal üzenetet akarjuk vizsgálni, na akkor tulajdonképpen ez vezet el bennünket ahhoz, hogy felismerjük az üzenetben Jézus Krisztust. Mindhárom angyal üzenete úgy van megfogalmazva, mint az általunk nagyon jól ismert 10 parancsolat, amelyet ha olvasunk betű szerint, csak azt mondja, hogy ez se szabad, az se szabad, az se szabad. Ne tedd ezt, ne tedd azt. De aki belemélyed a törvény üzenetébe, az megismeri, hogy Isten a szeretetet akarja elénk állítani. Az ő jellemének a kifejeződését akarja bemutatni nekünk. Ahogy nem tesszük hiába valóvá a törvényt azzal, hogy hitáltal igazolunk meg, na úgy a hármas angyali üzenet történelmi vetületét sem tesszük hiába valóvá, ha először inkább az evangéliumi részt képviseljük és hangsúlyozzuk belőle. Mivel a hármas angyal üzenet középpontjában az örökkévaló evangélium áll, és ezen belül Jézus Krisztus személye, Ezért a fontossági sorrendet figyelembe véve feltétlenül az evangéliumot kell első helyre állítani. Fogalmazhatnék úgy is, ez nem vagy-vagy kérdés, hogy amikor a hármas angyal üzenetről beszélünk, akkor na most melyiket is mondjam, melyik a fontosabb. Ez inkább is-is kérdés, mert mind a kettőre szükség van, de fontossági sorrendjében az evangéliumnak kell középpontban állni, és első helyen állni. Először is Jézus Krisztust kell, hogy képviselje ez az üzenet felénk. Szeretném még megemlíteni ebben a bevezetőmben azt, hogy a Jelenések 12.-13. fejezete tulajdonképpen egy hatalmas, gigantikus küzdelmet mutat be, amit most a szombatiskolai tanulmányunkban is elemeztünk, ahol kezdetét vette Mihály, illetve Sátán közötti küzdelem. Isten és Sátán közötti küzdelem. És noha akkor ott Sátán elveszítette a küzdelmét a mennyben, az Isten elleni csatáját azonban tovább akarja vívni, és ettől kezdve itt közöttünk, az emberek között folytatja azt tovább. Az ember lakta föld lett a nagy küzdelemnek a szintere, ahol újabb lehetőséget kapott az Isten elleni vágyainak a bizonyítására, az elveinek a kifejtésére. Ennek a küzdelemnek a csúcspontja a Golgota keresztje volt, ahol Krisztus végleg legyőzte Sátánt, és örökre megpecsételte a sorsát. Sátán sajnos vesztesként sem adja fel az Isten elleni küzdelmét, és ezt mi tapasztaljuk a mindennapokban. Most az emberi családot felhasználva próbálja győzelemre vinni a vesztett ügyét. De Isten a 14. fejezetben az örökkévaló evangélium üzenetével mondja el az embereknek, hogy milyen megoldást készített el az Isten azoknak, akik nem akarnak Sátán oldalán maradni, és vele együtt elveszni. Ennek az evangéliumnak egy részlete található meg a három angyal üzenetében. Na és akkor nézzük meg ezt a három angyal üzenetet. Az első angyal üzenetében annak néhány eleme csupán felszólítást tartalmaz. Ugye három ilyen felszólítást ismerünk belőle. Féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, és imádjátok a Teremtőt. Ugyanakkor van egy olyan kijelentése az Istennek, ahol egyszerűen csak kijelentés közöl velünk valamit, hogy a megváltás hatalmas eseménye szerint megkezdődött valami. Eljött az ő ítéletének órája. No, vegyük sorba, de nagyon röviden, hiszen most csak így vázlatosan szeretném áttekinteni, hiszen ez a téma, hogy a hármas angyal üzenetben Jézus szemléljük, ez az én előadásomban 12 alkalom. Most tömörítve mondom el mindezeket. Ez a régies kifejezés, hogy féljétek az Istent, nem azt jelenti, és nem arra szólít fel, hogy féljünk az Istentől, hanem a Biblia nyelvezetében, a Biblia Korának nyelvezetében ez a szó a legmagasabb szintű tiszteletadást fejezi ki. Gondoljatok csak arra, hogy amikor a lator szól az ő társához, és azt mondja neki, hogy te, hát még az Isten sem féled? Vagyis azt akarja mondani, hogy nem adsz neki tiszteletet? Most itt a kereszten sem? Tehát ez a legmagasabb szintű tiszteletnek a kinyilatkoztatása. Féljük az Istent. Vagyis Ellen White szavaival, hogy éljek, féljünk Krisztus nélkül élni. Mert nála nélkül mi semmit sem cselekedhetünk. Számunkra egyedül csak ő jelenthet megoldást és biztonságot. Noha ebből az első felszólításból még nem derül ki, hogy a három isteni személy közül melyiket is kell félni, melyik tiszteletére szólít fel az üzenet, de hogyha olvassuk tovább a három angyal üzenetét, akkor egyértelművé válik, hogy Jézus Krisztusra gondol az angyali üzenet, hiszen azt mondja, hogy imádjátok a Teremtőt, már pedig tudjuk, hogy a Teremtő az maga Jézus volt, hiszen János evangéliumában kijelenti a Szentírás, hogy minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ugyanakkor, amikor azt mondja, hogy eljött az ő ítéletének órája, na ez is Jézus Krisztus, hiszen az Atya nem ítél senkit, Az ítéletet teljesen a fiúnak adta. Tehát amikor a üzenet azt mondja, hogy féljétek az Istent, akkor a teremtő Istenre gondol, Jézusra. És az ítélkező Istenre gondol, megint Jézusra. És amikor az üzenet azt mondja, neki adjatok dicsőséget, akkor ez nem csak szavakban történő dicsőítésre vonatkozik, hanem ennél sokkal többre. A mindennapi életünkben, testvéreim, és annak a megnyilatkozásában megjelenik a dicsőítés a viselkedésünkben, a szavainkban, a tekintetünkben, ahogy ránézünk egy dicsőített személyre, sokféleképpen ki tudjuk fejezni a dicsőítésünket. No, az Isten felé is ilyen sokrétűen fejezhetjük ki. Mivel a megtartásunk kegyelemből történik, ezért nem lehet másban dicsekedésünk, idézem Páltól, hanem csak a mi Urunk Jézus Krisztusban. Vagyis itt is Jézust akarja az üzenet a figyelmünk középpontjába állítani. Az Isten dicsőítés különleges módja közzé tartozik az, amikor másokból is ki tudjuk váltani a dicsőítést, hogy azután ők is velünk együtt dicsőítsék a mennyei atyánkat. Emlékeztek Jézusnak a hegyi beszédben mondott misszió parancsára? Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy amikor azt látják, akkor ők is dicsőítsék a mennyei atyánkat. Ez az Isten dicsőítésnek egy magasabb szintű megnyilatkozása. Amikor már nem csak én dicsőítem, hanem az életemmel másokból is ki tudom váltani az Isten dicsőítést. És az ilyen Isten dicsőítés magával ragadja az egész mennyet, így még ők is bekapcsolódnak az Isten dicsőítésben. Amikor pedig az angyal a teremtő Isten imádatára szólít, akkor ismét Jézus kerül a középpontba, hiszen ahogy említettem, minden ő általa lett, azaz Jézus által, és nála nélkül semmi sem lett. Pál apostol mondja el, testvéreim, a legtömörebben azt az örömhírt, ami az ítélettel kapcsolatos, vagyis a megítéltetésünkkel, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Jézussal helyet cserélve ugyanis bizodalmunk lehet az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyok én, mert helyet cseréltünk. És ahogy én voltam, úgy volt ő a Golgotán. Meghalt az általam elkövetett bűnök miatt. Azért, hogy én meg az ő helyébe álljak, és benne úgy állhassak az Isten ítélő szék előtt, mintha soha egyetlen bűn sem követtem volna el. Amikor Pál végig gondolta a Krisztusban felajánlott kegyelmet, akkor azt mondta, találtassam úgy, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből. De van igazságom Krisztusban való hitáltal, Istentől való igazságom a hit alapján. Na ez az, amit megtalálhatunk abban az üzenetben, hogy Jézusnak eljött az ítéletének órája. Természetesen itt nagyon sok mindenről beszélhetnénk még, ami bemutatja Jézust, csak az időhiány miatt nem térhetek ki rá, de beszélhetnénk arról, hogy hát az fog megítélni bennünket, aki a mi barátunk. Annak az ítélő széke elé fogunk odaállni, aki annyira szeretett bennünket, hogy az életét adta értünk, csak hogy mi meg ne halljunk. Számtalan módon találjuk meg az első angyal üzenetében Jézus Krisztust. Menjünk tovább. Nézzük a második angyal üzenetet. És általában innen szokott kezdődni a probléma, hogy a második és a harmadik angyal üzenetben hogy lehet megtalálni Jézust. Amikor Babilonról beszél az angyal üzenete, akkor természetesen nem az ókori Babilonról ad kinyilatkoztatást, hanem jelképes értelemben alkalmazza a Babilonra való hivatkozást. Az ókori Babilon ugyanis János apostol idejében már nem létezett, hiszen jóval korábban teljesen, végérvényesen megsemmisült. Ez a jelképes módon való alkalmazás már az apostolok is gyakorolták, hiszen Péter apostol azt írja a levelében, köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet, miközben ő Rómából írta ezt a levelét. Az apostoli korban ugyanis Rómára értelmezték a Babilon kifejezést. A Babilonra való hivatkozás az angyal üzenetében sokkal inkább a babiloni lelkületre akarja irányítani a figyelmünket. A babiloni lelkület az mindig bizonyítani akar Isten előtt, és Istennel szemben. Mindig ki akar tűnni, mindig többnek akar látszani, mint ami a valóságban. Ez a lelkület azzal próbálja megkörnyékezni még az őszinte hívő embereket is, hogy Isten előtt a saját jó cselekedeteivel szerezzen érdemet és üdvösséget. A babiloni lelkület az, ami mindig magára akar mutatni, hogy ki vagyok én, mi az, amit én szereztem, mi az, ami nekem köszönhető. Annak idején Nabukodonozor király is úgy tekintett végig Babilon városán, na ez az, amit én építettem, az én dicsőségemre. A babiloni lelkület mindig dicsekedni akar magával, a saját tetteivel, még Isten előtt is. És bennünket, hívő embereket ez úgy környékez meg, hogy a jó cselekedeteinkkel akarunk dicsekedni az Isten előtt. Nézzetek a gazdag ifjúra. Ő is úgy ment oda Jézushoz, hogy Uram, hát én ezt mind megtartottam már ifjúságomtól fogva. Hát van még egyáltalán fogyatkozás bennem? És Isten úgy válaszol erre a kérkedő lelkületre, az Efézusiakhoz írott levél második fejezetében, a 8-9. versben, kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka, nem cselekedetből, hogy senkinek érkedjék. A babiloni önfelmagasztaló lelkület és törekvés már Babilon építésénél is romba dőlt, és leomlott Isten előtt. Ezért ugyanaz a sors vár ma is azokra, akik az öndicsőítés útját választják, a saját igazságuknak a hangoztatásával. Isten ma is csak azokat tudja megmenteni és üdvözíteni, akik nem maguknak, hanem az Istennek akar dicsőséget adni. Mert ha valaki felmagasztalja magát, az megaláztatik. És aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Na, így irányítja figyelmünket az angyal üzenete Jézus Krisztusra, az egyedüli reménységünkre. Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg, nincsen senki másban dicsekedésem. Amikor Péter ott áll a vizsgáló bírói előtt, a nagy tanács előtt, akkor nekik is azt mondja, nem adatott az ég alatt az emberek között más név, csak Jézus neve, aki által kellene nekünk megtartani. Éppen ezért nekünk nem lehet másban dicsekedésünk. Nincsen senkiben másban üdvösség, csak ő benne. Amikor az angyal üzenete azt mondja, hogy leomlott Babilon, akkor ezzel a különleges eseményre szeretné irányítani a figyelmünket, és itt is, testvéreim, közvetett módon beszél hozzánk a Szentírás, ahogy a 10 parancsolatban. Üzenet azt mondja, hogy rommá lett Babilon, leomlott. Csak hogy ezzel arra akarja irányítani a figyelmet, hogy a rommá lett Babilonnal ellentétben az Istennek városa viszont épül, és folyamatosan épül, és nem soká megnyitja a kapuit a megváltottak serege előtt. Az új Jeruzsálemre való közvetett utalással ismét Jézust magasztalja fel, mert ennek a városnak, az új Jeruzsálemnek a királya maga Jézus, és oda csak azok léphetnek be, akiknek a neve a bárány könyvébe van beírva, az élet könyvébe. Mert az élet könyve a bárányé. Ezért ezen keresztül is Jézus kerül a figyelmünk középpontjába. Vagy amikor az angyal üzenete Babilon paráznaságának boráról beszél, akkor ismét közvetett módon azt akarja elmondani, hogy nem csak Babilonnak, hanem Jézus Krisztusnak is van egy itala, amit szeretne felkínálni minden ember számára. És a Jézus által felkínált ital ellentétben Babilon borával nem részegít meg, nem homályosítja el a tiszta értelmet, nem akadályoz meg senkit az igazság felismerésében, következményében viszont az örök életet biztosítja annak, aki iszik belőle. Ezért Jézus azt mondja, az élet vizét adom néktek. És ezért Jézus kínálja minden embernek az igazság tiszta poharát. Hogy hiteles forrásból ismerhessük meg, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És ha valaki abból a vízből iszik, amit Jézus kínál, akkor nem csak, hogy nem szomjazik meg, hanem az a víz, amelyet elfogadott, az buzgó víznek kútfejévé válik ő benne. És utána már ő belőle is ömledezhet tovább másoknak. Továbbadhatja azt, amit Jézustól kapott. A hegyi beszédben, amikor Jézus erről beszél, akkor azt mondja, hogy boldogok, akik szomjúhozzák az igazságot. És ezzel Jézus arra akarja irányítani a figyelmünket, hogy a lelki életük egészségesen működik. Mert mi is történik velünk, amikor reggel megreggelizünk? Egész nap nem fogunk többet enni? Nem. Délbe is megebédelünk. Aztán lehet még vacsorázunk is. Illetve vannak, akik csak kétszer étkeznek, de az általános emberi gyakorlat, hogy reggeliznek, ebédelnek és vacsoráznak, mert megéheznek újra és újra. És Jézus erről beszél, hogy a lelki élet területén is szükség van arra, hogy újra és újra éhezzük és szomjúhozzuk az Isten igazságát. Akkor jól működik a lelki szervezetünk és felépítésünk. És az az ember boldog, aki újra és újra szomjúhozza az Isten igéjét. A harmadik angyal üzenete az imádattal kapcsolatban emlékeztet arra, hogy Sátán meg fogja bélyegezni azokat, akik hajlandók őt imádni. Mivel Istennek van egy megkülönböztető jele. Tudjuk, hogy ez a szombat, a negyedik parancsolat szombatja, amit a népével kötött szövetség pecsétjeként adott, de Sátán is szeretné utánozni az Istent. Ezért ő is kitalált egy isteni jelhez hasonlót, egy pecsétet, amit szeretne az ő követőinek a homlokára is kezére tenni. Amikor viszont Jézus azt mondja az igében, hogy csak az Urat, a te Istenedet imádd, akkor ebben a történelmi időben az Isten imádatát csak akkor gyakorolhatjuk hitelesen, ha Sátán jele helyett a Teremtő Isten jelét és pecsétjét vesszük magunkra. Amikor az angyal üzenete negatív módon beszél a fenevad bélyegéről, hogy aki ezt fölveszi magára, az el fog veszni, akkor közvetett módon az Isten pecsétjére akarja irányítani a figyelmünket. Ha valaki viszont ezt veszi föl magára, az az Isten oltalmazó takarója alá kerül. A Teremtő Istenünk szeretné a szövetségének jelét és pecsétjét azokra helyezni, akik az övéi, akiket úgy tart számon a végidőnk nagy küzdelmében, hogy hozzá tartoznak. Az Isten törvénye szerinti hetedik nap szombatja, mint örökkévaló jel, többféle módon akarja Jézus Krisztust a figyelmünk középpontjába állítani. A szombat, mint nyugalomnap, elsősorban a teremtés emlékezetére szerzett nap. Ha a teremtés emlékezetére szerzett nap a szombat, akkor tulajdonképpen a teremtőt állítja a figyelmünk középpontjába. Aki akkor elrendelte ezt a napot, aki létrehozta ezt a napot, aki akkor megajándékozta az ember a szombattal, adta nekik a szombatot nyugalomnapként. Mivel pedig az újjáteremtő Istenünkre is emlékeztet a szombat, ezért ilyen módon megint Jézusra irányul a figyelmünk, hiszen Pál apostol azt mondja, ha valaki Krisztus Jézusban van, az új teremtés. Vagyis az első teremtés, hétnapos teremtés vonatkozásában is Jézus kerül, mint teremtő a figyelmünk középpontjába, és a lelkéletünk újjáteremtő isteneként is Jézus kerül a mi figyelmünk középpontjába. Amikor Jézus itt volt a földön, és az emberekkel beszélgetett, akkor ő magát a szombat uraként nyilatkoztatta ki. És azt mondta, hogy ő adta a törvényt, benne a negyedik parancsolat szombatját. Ezért a harmadik angyal üzenete közvetett módon megint Jézusra irányítja figyelmünket. Mivel viszont a bűn világában a szombat jelentősége felfokozódott, most már nem csak a teremtés emlékezetére szerzett nap, hanem ennél sokkal több, ezért Ezékiel próféta könyvében arról olvashatunk, hogy adtam nekik a szombatot is, hogy megtartsák és megtudják, hogy én vagyok az ő megszentelőjük. Én vagyok az Úr, az ő Istenük, a megszentelő Istenük. Mert Jézus a megszentelődésünket is munkálja. Pál apostol ezt a tesszalonikai levélben úgy fogalmazza meg, hogy maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől. És ott is Jézus Krisztusról beszél az apostol. Aztán a szombat a szabadító Istenre is emlékeztet bennünket, aki által lehetőségünk van a bűn rabszolgaságából megszabadulni. Még Izraelnek az Egyiptomból való szabadulás emlékünnepeként adta a szombatot. Azt mondta az Úr, hogy kihoztalak benneteket Egyiptomból. Éppen ezért parancsoltam néktek, hogy a szombatot megtartsátok, mint egy a szabadulás emlékeként. De bennünket meg a bűn Egyiptomából hoz ki az Úr, és a bűn világából fog majd megszabadítani, és ilyen módon ezt is Jézus fogja elvégezni. Még egyet hadd említsek a szombattal kapcsolatban. Pál szerint a szombat az Isten nyugodalmába való belépésnek a jele. Ha megszenteljük a szombatot, akkor már itt, ebben az életben beléphetünk Istennek a nyugodalmába, a lelkünk békességének a nyugodalmába. Mert a Krisztusba vetett hitünk által békességre juthatunk Istennel. Isten ugyanis Jézus Krisztusban békéltet meg bennünket önmagával. Hadd idézzek Ellen White írásából egy mondatot. A megigazulás jeleként a szombat arra emlékeztet, hogy amikor belépünk Isten nyugodalmába, akkor már nem a saját tetteinkre hagyatkozunk az üdvösségünkért, mivel Krisztussal együtt már mi is megnyugszunk az ő befejezett munkájában. Jézus ezt a nyugalmat ígérte akkor, amikor azt mondta, hogy az én békességemet adom nektek. A harmadik angyal üzenete szerint, akik imádják a fenevadat és annak képét, azoknak viszont nincsen nyugodalmuk. Sem éjjel, sem nappal olvashatjuk a üzenetben. És ezzel ellentétben mondja nekünk Jézus, hogy jöjjetek én hozzám, és ha hozzám jöttök, akkor én megnyugosztlak titeket. Akkor én nyugalmat adok a ti lelketeknek. Vagyis Jézus azért hív, hogy nyugalmat adjon. Nyugalmat saját cselekedeteinktől, a bűn feletti győzelemért folytatott emberi erőfeszítéseinkből. Mert mind a kettőt felajánlja, amikor hozzámegyünk, hogy személyes kapcsolatra lépjünk vele. A harmadik angyal üzenet olyan embereket fog egybegyűjteni, akiknek életében megnyilatkozik a Jézus hite. Ezek az emberek Jézus Krisztusba vetett élő hit által élnek, mert az igaz ember hitből él. Mert az Istennek igazsága, amely Jézus Krisztusban való hit által mindazoké lehet, akik ő benne hisznek. Akik megtartják Jézus hitét, azoknak a Krisztussal való kapcsolat nem csak egy érzelmi megnyilatkozás, hanem az élet formájuk megnyilatkozása is. Jézus hite azt jelenti, hogy képessé válnak úgy hinni, ahogy Jézus hitt és bízott az Atyában. Teljesen ráhagyatkozni az Atya vezetésére. A harmadik angyal üzenet hitvallói Jézus hitével kapaszkodnak bele Istenbe, azzal a bizalommal, amely által Jézus is diadalmaskodott a sötétség hatalma felett. Ez a hit őket is győzelemre vezeti majd újra és újra, mert mindaz, ami legyőzi a világot, az a győzedelem, az a mi hitünk, a Jézusba vetett hitünk. Jó lenne, ha mindennyien belemernénk kapaszkodni Isten ígéretébe, amit örökkévaló evangéliumként nyilatkoztatott ki. Testvéreim, most csak egy kis ízelítőt adtam abból, hogy hányféle módon találhatjuk meg Jézus Krisztust a hármas angyal üzenetben. És hogy miért úgy vezeti be János apostol az üzenetet,
hogy az angyalnak a kezében az örökké való evangélium van.
Csak tanácsolni szeretném, hogy sokkal többet keressétek ebben a hármas angyal üzenetben a megváltót, aki nélkül mi elveszettek vagyunk.
Aki fel akar támadni a mi szívünkből, éppen a prófétai beszéd által.
Segítsen a Jóisten, hogy újra és újra, mindig mélyebb dimenziókban találjuk meg Jézust. Csak összegzésképpen hadd mondjam el, az én keresetemben 15 alkalommal lehet a hármas angyal üzenetben Jézust megtalálni. 15 alkalommal. Ez egy kimeríthetetlen bánya, amiben újabb és újabb drága gyöngyöket hozhatunk elő. Ahogy az elején is említettem, erről nagyon nehéz így röviden beszélni. Nagyon fontos gondolatok fölött át kell siklani az időkeret miatt, de csak azért mondtam el, hogy mégis egy kis ízelítőt kapjatok belőle, hogy hányféle dimenzióban találjuk meg Jézust ebben a prófétai üzenetben.
Még azokban a részekben is, amik betű szerint, minthogyha egyáltalán nem beszélnének Jézusról, de közvetett módon igenis róla beszélnek. Ő áll minden prófétai kinyilatkoztatás középpontjában. És segítsen az Úr, hogy ezt mi megtaláljuk. Ennek a világossága tudjon bevilágítani a mi szívünkbe, elménkbe, hogy mindig megtaláljuk az igazi hajnalcsillagot, aki a fényt, a világosságot, az ébredést hozza számunkra. Legyen az Isten kegyelmel tenni velünk. Amen.